Adásról nincs információnk, de a forgalom jelentős arrafelé is figyelmesen vezessenek. Önöktől tudjuk, hogy az Üllői út a klinikáktól befelé szinte áll, a Petőfi hídon Pest felé nagyon nehéz eljutni. Az SMS számunk 0630 30 30 95 3, ide várjuk a forgalommal kapcsolatos információjukat. Budapesten a főbb közlekedési csomópontok körül nagy a fejetlenség, általában problémás a nyugati téren átkelni bármely irányból, az Erzsébet tér forgalma is kaotikus. Moszkva tér különleges helyzetben van, mert ott az erős forgalom mellett a lámpák sem működnek, rendőr irányít a téren. Zsúfolt az Örs vezértere és a Kerepesi út forgalma, jelentősen lelassul a külső szakaszokon a tér felé. Több gépkocsi rohant egymásnak a 7-es főúton Dínyésen, az 59-es kilométernél teljes az útzár, Pákosz felé kerülhetnek, az 55-ös főúton pedig a 27-es és 28-as kilométer között egy személyautó ütközött teherautóval, félpályás a lezárás, figyelemmel vezessenek.
Következnek a Klubrádió hírei.
Egy perccel múlt 3:30, jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Gyurcsány Ferenc szerint elképzelhető, hogy bevezetik, ha az emberek számlát kérnek egy szolgáltatásról, és azt meg is tartják, akkor az áfát az év végén levonhatják az adójukból. A miniszterelnök erről a parlamentben napirend előtt beszélt. Indoklásul azt mondta, hasonló pozitív ösztönzőkkel kell segíteni a gazdaság kifehérítését. A kormányfő beszélt arról is, hogy a megegyezés programja arról szól, hogy egymás sértegetése helyett egyezzenek meg fontos dolgokról. Példaként említette, hogy megvizsgálták a KDNP családi adózásra vonatkozó javaslatát. De ez 10-15 ezer forintot elvenne a fiatal pályakezdőktől, ami nem vállalható. Hozzátette, az egykulcsos adóra vonatkozó indítványokat még elemzik. A kancellária és a külügyminisztérium kivételével minden tárca kevesebb pénzhez jut jövőre. A vasútra sokkal több, a közútra kevesebb központi pénz lesz. A metróépítéshez 60%-kal biztosít kevesebb forrást a kormány. A társaságok terhei az infláció felett az idei 700-720 milliárd után 800 milliárd forintra nőnek. Áll a jövő évi büdzsé tervezetében, amit az Index ismertetett. A még nem végleges javaslat nem tartalmazza a főszámokat. Így az államháztartás jövő évre várt pontos hiányát. Összességében a minisztériumok mintegy 250 milliárd forinttal kevesebb pénzre számíthatnak jövőre, mint idén. Ez reál értéken mintegy 15%-os csökkenés. A tárcavezetőknek 80 milliárd forintos egyensúlyi tartalékot is létre kell hozniuk, amit zárolnak és csak több feltétel teljesülése esetén használhatnak fel. Feljelentés kiegészítést rendelt el a Nemzeti Nyomozóiroda Dávid Ibolya feljelentése ügyében, közölte Barta László szóvivő. A rendőrség további adatokat szerez be, és 15 napja van eldönteni, elrendeli-e a nyomozást, fennáll-e a bűncselekmény gyanúja, tette hozzá. Az MDF elnöke pénteken azért fordult a legfőbb ügyészséghez és a nyomozóirodához, mert egy a birtokába került hangfelvétel szerint Almási Kornél pártja alelnöke érintett lehet egy az ő személyére vonatkozó adatgyűjtésben. Almási Kornél egyébként a hétvégén visszalépett a párt elnök jelöltségétől. Az ügy vélhetően kapcsolatban van azzal a biztonsági céggel, amelynek telephelyén és több vezetőjének lakásán a napokban tartottak házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A gyanú szerint ugyanis a cégnél kormányzati szerverekre is megpróbáltak behatolni. Legkevesebb 200 civil, tehát fegyvertelen megfigyelőt küld az Unió Grúziába, erről a tagországok külügyminiszterei döntöttek Brüsszelben. A misszió egyelőre a Dél-Oszétia és Abházia, illetve a grúz törzsi területek közötti ütközővezetben működik majd. Ahhoz, hogy a szakadár területeken is dolgozhassanak a megfigyelők, orosz beleegyezés kell. Az uniós misszió első feladata az lesz, hogy figyelje az orosz erők visszavonását október 11-ig az augusztusi háború előtti vonalak mögé. Ez áll a nemzetközi béketervben. Végül az időjárásról. Borús, esős, hűvös idő lesz. Mindössze 10 fokig melegszik a levegő, holnap is. Szerdától kevesebb lesz az eső, érezhető lehűlés csak csütörtöktől kezdődik, jobbára napos száraz időben. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Az európai szociális modell jövője a globalizáció és az európai integráció szemszögéből ez volt a témája annak a kétnapos nemzetközi konferenciának, amelyet a Független Szakszervezetek Európai Szövetsége tartott Budapesten. Vendégeimtől első kézből kaphatunk információt erről, hiszen mindketten részt vettek a konferencián. Vendégem a stúdióban Gyulavári Tamás, az ELTE egyetemi docense munkajogász. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
És ha minden igaz, akkor telefonon tart velünk a mai műsorban Fehér József, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára. Köszöntöm!
Igen, itt vagyok, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is, és önt is.
Mindkettejüknek szól az első kérdés, értelmezhető-e az a fogalom, hogy európai szociális modell? Anthony Giddens szerint például az európai szociális modell nem kizárólag európai, nem teljesen szociális, és nem is egyetlen modell. Más pedig egyszerűen a piac megszelülítésének tartja ezt a modellt. Önök hogyan gondolják ezt, Gyulavári Tamás?
Szerintem nem az a kérdés, hogy szociális meg modell, hanem az, hogy van-e.
Van-e egyáltalán.
Hogyha azt a kérdést teszünk fel, hogy az Európai Uniótól kapnak-e az emberek szociális támogatásokat, segélyeket, akkor tudjuk a választ, hogy nem. Hogyha azt kérdezzük, hogy az Európai Uniónak vannak-e közös értékei, szociális értékei, akkor erre azt gondolom mindenki azt a választ adja, hogy persze, hogy vannak. Ha tovább megyünk és azt kérdezzük, hogy csinál-e valamit az Európai Unió szociális kérdésekben, akkor erre azt tudjuk mondani, hogy folyamatosan próbálkozik.
Fehér József?
Azt gondolom, hogy egyetlen európai szociális modellről nem beszélhetünk, teszem hozzá én szakszervezeti vezetőként, hogy sajnos, de kétségtelen, hogy akár a skandináv, akár a brit, vagy akár a mediterrán európai szociális rendszereket vizsgáljuk, mindegyiknek van olyan közös vonása, amely a másikban is megtalálható. Tehát ha nincs is egyetlen egy modell, amit holnap után, vagy mondjuk a jövő héten jó lenne átvenni Magyarország, azért vannak olyan közös értékek, mint a szolidaritás, az esélyegyenlőség, a szegénység elleni küzdelem, a különböző szociális védelmi rendszerek kiépítettsége, vagy a tisztességes munkához való jog, a méltányos bérhez fűződő jog, és sorolhatnám, ezek azért mind-mind olyan elemek és olyan értékek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben az előbb említett rendszerek szinte mindegyikében megtalálható, és bízunk abban, hogy egy magyar, ha nem is modellnek mondható, egy magyar szociális rendszer ezeket az értékeket azért fogja tudni ötvözni, és fogja tudni alkalmazni.
És ez, van egy nagy közös baj, azt gondolom, ezeknek az államoknak, amelyeket Fehér József említett. Minden jóléti állam arra épül Európában, és ez megkülönbözteti mondjuk az ázsiai, amerikai országoktól, hogy tehát három feltevése épül ez az egész jóléti állam. Az egyik feltevés az az, hogy sokan dolgoznak és magas termelékenységgel, a másik, hogy sokat von el ebből az államadók formájában, és a harmadik pedig, hogy ezt visszahozja az embereknek magas szintű szociális ellátások formájában. És amire azt mondtam, hogy a közös baja ezeknek az államoknak az az, hogy az első feltevés, viszont sokan dolgoznak magas termelékenységgel, ez szinte nagyon kevés európai államban jön össze, nálunk kevesen dolgoznak alacsony termelékenységgel.
Igen,
Sajnos nem tudok vitatkozni, ezek tények, ezek így, ahogy Gyulavári Tamás említette, így kell, hogy értelmezzük. Itt ugye az a kérdés, hogy ebből a helyzetből van-e kitörés, van-e valamilyen elmozdulási lehetőség, vagy ahogy a konferencia résztvevői fogalmaztak, a globalizáció egyszer mindenkorra eltörölte nem csak a fogalmat, hanem mondjuk a reményt is arra vonatkozóan, hogy Kelet-Közép-Európa most csatlakozott Európai Unióhoz, most csatlakozott országaiban lesz-e valamilyen szociális jólét, vagy szociális biztonság, mondjuk, mint 15-20 évvel ezelőtt volt az akkori 15-ök Európai Uniójában.
Ami nekem eszembe jut, hogy ugye az európai alkotmányban sem képesek az európai államok megegyezni, akkor egy ilyen területen hogy lehet valami közöset, valami egységeset alkotni?
Hát bízunk benne, hogy azért lehet, kétségtelen, hogy az Európai Unió nem csak együttműködő, hanem versengő államoknak, vagy versengő nemzetgazdaságoknak a közössége, és ebből a szempontból teljesen más a helyzet, mint akár Távol-Kelet, vagy mondjuk az Amerikai Egyesült Államok. De hát azért nem mondjunk le arról, hogy a közös európai jövő az nem csak nem csak abból a szempontból jövő, hogy egy közös piac és egy közös kulturális érték, hanem azért bízunk abban, hogy ha nem is azonos módon, de a szociális rendszereket is lehet egymáshoz igazítani, és a szociális rendszerek számára is van egy egyfajta közös európai jövő.
Gyulavári Tamás?
Hogyan lehet 51 év alatt? Tehát ez nem most kezdődött. 1957-ben rakták le ennek a politikának az alapjait. Ugye mi összesen egy 8-10 éve követjük ezt az egész folyamatot, és csatlakoztunk be néhány éve. Tehát ez egy 50 éves jogfejlődés, politikafejlődésnek az eredmény, ami ma van. Mi van? Mi az, ami összeköti ezeket az államokat? Én azt gondolom, hogy egy dologban egyértelmű konszenzus van az uniós tagállamok között. Az, hogy a foglalkoztatottság szintjét minden létező eszközzel növelni kell, ez a leghatékonyabb szociálpolitika, és ezt jogi eszközökkel, strukturális alapok pénzeivel, amiket most már kezdünk látni csöpögni Magyarországon is, mindenféle egyéb eszközökkel, politikával próbálják elérni.
Igen, hát itt felmerül a munkához való jog, ami a szociális karta első mondatában is szerepel, míg ugye sok millió ember munkanélküli az Európai Unió területén. Mennyire gazdaság és mennyire szabályozási kérdés ez?
Azt gondolom, hogy egyszerre szociális kérdés és egyszerre gazdasági. Ez az egyik oldal dolga. Tehát szociális kérdés azért, mert az embereknek jobb lesz attól, hogyha lesz munkájuk. Gazdasági, hiszen akkor lehet működtetni az európai jóléti államot, hogyha vannak adóbevételek. Hogy mennyire szabályozási kérdés, és mennyire szakpolitikai kérdés, az a másik része a történetnek. És itt jön be a munkajog, itt jön be több közösségi szabályozási terület, illetőleg legalább annyira szerintem szakpolitikai kérdés, mint amennyire jogi.
Hogyha már itt tartunk, Fejér József, a munkáltatók Európa szerte, ugye tudjuk, látjuk, hogy lazítani próbálják a munkajogi szabályokat. Ennek eddig a szakszervezetek ellen tudtak állni, de meddig tudnak ellenállni?
Igen, éppen az előzőekben elhangzottakhoz kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy ez egy téves szembeállítás, hogy versenyképesség vagy szociális biztonság. Szerintem Gyulavári Tamás is rámutatott arra, hogy természetesen a szociális biztonságnak az egyik legfontosabb feltétele egy jól működő gazdaság, de ez fordítva is igaz. A versenyképesség, ez egy jól működő gazdasághoz igenis kellnek jól működő oktatási rendszerek, egészségügyi ellátórendszerek és más szociális rendszerek. Tehát a kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy ez egy rövid távú szűklátókörűség, amit most a munkáltatók persze igen erős érdekérvényesítő képességgel hangoztatnak, hogy egyszerűen véget kell vetni a szociális kérdések vagy szociális kiadások növelésének, mert megöli a gazdaságot. Biztos, hogy ez így nem igaz, kétségtelen, hogy meg kell teremteni a harmóniát, de a szakszervezetek ellenállása az nem egyszerűen valami öncélú ellenállás, hanem egy fenntartható fejlődés megtartása érdekében történő közös akcióra való felhívás.
Ha a munkajogi szabályokról beszéltünk, akkor van-e szükség egységes munkajogra Európában?
Én hadd megyek vissza még egy pillanatra.
Csak nyugodtan.
Jóska, nem szembe akartam állítani a kettőt, hanem azt mondtam, hogy és. Egyszerre szociális és gazdasági kérdés. És
bocsánat, gondolom, közbeszólók, én azt gondolom, hogy nem közöttünk van a vita, nem Gyulavári Tamás, hanem én inkább arra emlékeztetek, hogy a konferencián is felmerült az, hogy persze a gazdasági lobby, a vállalkozók mindenhol azt sürgetik, nem csak Magyarországon talán különleges hangsúllyal, hogy le kell állítani a szociális kiadásokat, mert megöli a gazdaság versenyképességét. Én csak erre utaltam, nem közöttünk van a vita valóban.
De annyiban van igazság a szembenállításban, hogy azért valahol a szabályozásban is, a pénzköltésben adó csökkentés és így tovább, aktuális témákat hozzak elő, meg kell találni a kettő között az egyensúlyt.
Így igaz, ezt nem vitatom, hogy a mai helyzeten valamilyen módon úgy lehet javítani, hogyha csökkennek a közterhek, a vállalkozók terhei csökkennek, ezt nem vitatom, én csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy a gazdaság bajaira az a megoldás, hogyha eltöröljük a szociális juttatásokat, vagy drasztikusan csökkentjük.
Igen?
Nem, csak most akartam lemenni arra a kérdésre, hogy egységes munkajog.
Akkor ezzel folytatjuk hamarosan, elmondjuk a legfrissebb közlekedési információkat, Fejér Józsefet pedig arra kérem, hogy telefonon tartson velünk a következő negyed órában is.
www.klubradio.hu Hallgasson bele!
Közlekedési hírek.
Ahogy közeledik a csúcsforgalmi időszak, úgy romlik egyre inkább a főváros belterületén a közlekedés állapota. A belvárosban szinte nem is lehet autózni, baleset történt a Dembinszky utca és a Murányi utca sarkán a 7. kerületben. A Lágymányosi hídtól az Erzsébet hídig nagyon nehéz eljutni, és útközben a városban autózó kollégánk azt látta, hogy minden hídon szinte kivétel nélkül Pest felé nagyon nehéz átjutni, a Petőfi híd szinte áll. Az Erzsébet híd lehet egyedül kivétel, ott nincs torlódás. A Margit hídra minden irányból nehéz felhajtani, de a Margit híd tele van Buda felé is, és a folytatásban a Margit körút, Moszkva tér útvonalon végigállnak az autók, a Moszkva téren a lámpák sem működnek, rendőr irányít. Problémás a nyugati téren átkelni bármely irányba, és az Erzsébet tér forgalma is kaotikus. Az Őrs vezértere is zsúfolt, a Kerepesi út forgalma jelentősen lelassul a külső szakaszon a tér felé vezető sávokban. Csobánka és Pilisvörösvár között a szokásos kanyarban történt baleset, írja egy hallgatónk, az egyik autó árokba csúszott, figyelmesen vezessenek, esős időben a féktávolság akár 10-30 méterrel is megnőhet, a haladási sebességet jelentősen csökkenteni kell a városban is. Az M1-esen a 171-es kilométernél a főváros felé tartók oldalát lezárták, a forgalom Budapest felé egy sávon, az ellenkező oldal belső sávján halad, Ausztria felé két sávon, a külső és leálló sávon lehet autózni.
Kedden, este 9-kor, Basszus. Ha kezdődik az ősz, már biztosan számítani lehet a hangfoglalás rendezvénysorozatra. Hangszerkiállítás koncerte október elején Pesten és Debrecenben. A szervező Magyar Zenei Exportiroda munkatársaitól, Szép Rozsinától és Nárai Mártontól minden továbbit megtudhatunk. Várja önöket Bencsik Gyula műsorvezetővel, a szerkesztő Göcsei Zsuzsa.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést, a stúdióban még egy negyed óráig Gyulavári Tamás, az ELTE egyetemi docense, munkajogász, a vonalban pedig Fehér József, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára. Főtitkár úr, egy pillanatra kérném a türelmét, mert hogy Gyulavári Tamástól kérdeztem, hogy szükség van-e egységes munkajogra Európában, itt hagytuk abba.
Igen, nem az a kérdés, hogy szükség van-e rá, hiszen szerintem, hiszen van. Van egységes munkajog bizonyos területeken. Van egy-két olyan kérdés, nem akarom mutatni hallgatókat, de munkaidő kérdésre lehet, hogy esetleg emlékeznek, nagy tüntetések voltak annól még a jogharmonizáció kapcsán. Tehát igenis vannak olyan kérdéskörök, ahol már megvalósult egy egységes európai szabályozás. Az a kérdés, hogy mennek-e tovább a tagállamok, én azt mondanám, hogy csigalassúsággal. Tehát van olyan irányelv, a munkaerő kölcsönzésről szóló irányelv, amely 10 éve vitatják a tagállamok, állandó újabb és újabb tervezetekkel jönnek elő, tehát ez nem egy ilyen kapkodós meló, mint a Magyarország gyűlésnek a jogalkotó
tevékenysége. Bár mondjuk, ugye mi például, hogyha most a munkaerőkölcsönzést említette, jóval le vagyunk maradva az európai gyakorlattól, tehát nem árt egy picit sietnünk.
Egyáltalán nem vagyunk lemaradva, hanem inkább egy baromi érdekes irányba mentünk. Tehát mi azt csináltuk, hogy egy kvázi könnyített munkaviszonyt hoztunk létre a munkaerőkölcsönzéssel, amire rácsaptak a munkáltatók, mert olcsó, meg könnyen használható, ezért több mint 100 000 fő van a munkaerőkölcsönzés keretében foglalkoztatva. Ettől egy kicsit megijed a jogalkotás, akkor visszavesz ebből, hogyha a szlovákok nem vesznek vissza ebből a típusú szabályozásból, akkor annyi fog történni, hogy a magyar munkáltatók át fognak sétálni a határ másik oldalára, és onnan fognak kölcsönözni munkavállalókat. Tehát kialakult egy ilyen tényleg hihetetlen érdekes európai munkaerőpiac, vagy ennek legalább a csírája. Még egy dolgot, hogy felvessek. Ez az úgynevezett flexicurity, vagy más magyarul, ez a rugalmas biztonság, fából vaskarikás dolga. Ez az, ami a szakszervezeteket bosszantja kérdéskörben, úgyhogy át is adom a szót.
Igen, akkor én is átadom a szót, hogyha...
Igen, én azt gondolom, hogy tökéletesen igaza van Gyulavári Tamásnak, tehát az egységes munkajogról nem jövő időben kell beszélni. Az egységes munkajog bizonyos elemeiben korábban is létezett, és azt gondolom, hogy a jövő mindenféleképpen egy egységesülő munkajog, mert azt gondolom, hogy az elképzelhetetlen, hogy a munkaerőpiac egységes, a tőkepiac az többé-kevésbé már egységesült, a szolgáltatások piaca is jó úton halad arra az irányba, hogy egységesüljön, a munkaerőpiac is egységesülni fog, és ha egy egységesülő munkaerőpiac van, akkor nyilvánvalóan, ha nem is minden elemébe, vagy minden betűjébe, de a fő szabályait tekintve a munkajognak is egységesülnie kell. Erre ragyogó példát mondott Gyulavári Tamás, itt a munkaerő kölcsönzés alkalmazása, vagy urambocsák kijátszása tekintetében.
Visszatérnék a konferenciára, hogyha nem is a teljes foglalkoztatottság, de a legalább a 70-75%-os foglalkoztatottság minden ország számára elérendő cél, de hogyha még a leggazdagabb országokban is vannak munkanélküliek, akkor mit jelent ez a bizonyos új európai foglalkoztatási stratégia? Tudtak-e vagy jutni ez ügyben valamire a konferencián?
Én azt gondolom, hogy illúzió azt gondolni, hogy bármilyen gazdasági növekedés majd egyszer megteremti azt a lehetőséget, hogy a foglalkoztatottság 100%-os legyen. Nem is így gondolja senki, a teljes foglalkoztatottság alatt nem azt kell érteni, hanem az, hogy mindenki, aki akar dolgozni, vagy szüksége van arra, hogy úgymond alkalmazottként dolgozzon, annak a gazdaság tudja munkahelyet teremteni. Kétségtelen, Magyarország most nem abban a helyzetben van, amelyre azt lehet mondani, hogy itt valami bővülő foglalkoztatottság lesz. Igazából a flexicurity-val, vagy ezzel a szörnyszóval, tehát ezzel a rugalmassággal és biztonsággal, az a bajunk, hogy ez sem nem rugalmas, és sem nem biztonságos. Ez igazából sok-sok nagyon lényeges munka jogi szabályozásnak a kijátszására ad alkalmat. Talán Dániában, ahonnan ez elindult, ott vélhetőleg ennek van értelme és van alkalmazhatási lehetősége, de úgy gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem a kelet-közép-európai országokban ennek a módszernek az alkalmazására még hosszú ideig, legalábbis mi nem szeretnénk számítani, hogy nem lenne jó, hogyha ez jelenteni a foglalkoztatás jövőjét. Van még lehetőség a magyar gazdaságnak is munkaerő alkalmazására, vagy csak más nem említsek a szűkebb területemet. Az például bebizonyosodott az elmúlt másfél-két év alatt, hogy az az erőltetett létszámcsökkentés, ami történt a közszférában, hozzáteszem, nem gazdasági, nem költségvetési okokból, hanem kifejezetten politikai okokból, az a foglalkoztatás területén is nagyon-nagyon látványosan megmutatkozott és megbosszulta magát, tehát igenis a munkahelyek számát tekintve Magyarországon még van bővítési lehetőség.
Gyulavári Tamás, a szociális modell egyik alaptézise az esélyegyenlőség, beszéljünk erről is, vagyis a nők és a férfiak egyenlő elbírálása a munkaerőpiacon. Mint a Magyar Esélyegyenlőségi Törvény egyik kidolgozója, megvalósíthatónak tartja ezt a célt, vagy inkább csak ezt is egy álomnak, mint sok eddig itt, amiről beszéltünk?
Hú, nehéz kérdés. Akarunk teljes foglalkoztatottságot? Hát persze, hogy szeretnénk.
Igen.
Minden, amit teszünk a uniós szinten, vagy hazai szinten, az ebben az irányba mutat, foglalkoztatás politikában, jogalkotásban. Ugyanígy az egyenlő bánásmód, vagy esélyegyenlőség témaköre is ugyanilyen megtekintető téma. Sőt, a kettő szorosan összefügg. Említettem már, talán szociális és gazdasági kérdések szorosan összefüggenek. Az egyenlő bánásmód diszkrimináció kapcsán aztán nyakig benne vagyunk ebben az összefüggésben. Tehát mindenkinek az lenne jó, hogyha minél többen dolgozzanak Magyarországon, meg kevesebb embert kell eltartani. Hogyha ezek az emberek képtelenek munkát vállalni, és idő után már nem is akarnak, az egy közös veszteség. De egy pillanatban, hogy megyek még vissza erre a munkajogi dologra, mert azt gondolom, hogy nem magyaráztuk meg a hallgatóknak, hogy mit értünk ezen a rugalmas biztonságon. Ez azt jelenti, hogy egyszerre kell rugalmas, megfelelő versenyképes környezetet teremteni a munkáltatóknak, jogviszonyok, jogi szabályozás tekintetében, és a munkavállalók biztonságát a munkahelyükön ezt is egyszerre kellene biztosítani.
Igen, egy korábbi műsorunkban erről már beszéltünk. Jó, igen, itt a szolidaritás.hu hallgatója minden igaz, akkor erről már hallottak itt a műsorunkban. Mi a tapasztalat a Fehér Józsefnek arról, mint szakszervezeti vezetőnek? Okoz-e problémát a nők eltérő, sokszor kifejezetten hátrányos megítélése a közszférában?
Hát talán a közszférában ez így nem jelenik meg, hiszen azt mondom, hogy a közszféra munkavállalóinak közel kétharmada, vagy lehet, hogy több is, mint kétharmada nő, ez ugye önmagában is jelzi, hogy itt ilyen kérdésről már megkülönböztetés nem...
És a vezetők aránya, Jóska?
Én pont ezt akartam mondani, de tudtam, hogy ez a...
Ott, mintha egy kicsit kevesebben lenne.
Igen, fordított, vagy talán még rosszabb az arány. Úgy értem, hogy mondjuk 10 vezetőből vélhetőleg 6 vagy 7 biztos, hogy férfi. Tehát ebben a kérdésben kétségtelen, hogy még van tennivaló.
És a bérük pedig 11%-kal kevesebb, mint a férfiaké.
Így igaz, ugyanabban a munkakörben. Ugye annak ellenére, hogy mindketten
tűzik, és az európai
Tamás, és én is tudjuk, hogy a közszolgálatban a béreket azért, azért legalábbis az alapbéreket törvények, jogszabályok rendezik el, tehát nem lehet mondjuk indulásként egy férfinek többért adni, vagy fordítva indulásként egy nőnek kevesebbért adni. Kétségtelen, hogy az idők folyamán mégis úgy alakul, hogy a férfiak többet keresnek, a férfiak hamarabb jutnak vezetőbeosztáshoz, pedig a számarányokat tekintve az egyáltalán nem lenne indokol. De azért, ha megnézzük mondjuk a 15 évvel ezelőtti statisztikát, igaz, hogy csak egy minimális elmozdulás, de van elmozdulás a nők javára.
A javulás.
Mi a kétnapos konferencia mérlege, tanulsága az önök számára? Mit emelnének ki, és akkor először Gyulavári Tamást kérdezem.
Én izgatottan hallgattam, ugye az előadók nagy része szakszervezeti oldalról volt. Nekem óhatatlanul azért illik középen lennem valahol a két oldal között, vagy legalábbis valahol oda lőném be magam. Tehát a munkáltató és a munkavállalói érdekek szempontok közé. Munkajognak ugyanis az az egyik legfontosabb feladata, hogy a két fél közötti egyensúlytalan állapotot helyreállítsa. Számomra az volt az izgalmas, hogy kicsit, mintha megmerevettek volna a tagállami, európai szinten az álláspontok. Ez a flexicurity, rugalmas biztonság témakör, ez úgy látom mindkét oldalon kiverte a biztosítékot, és nagyon nehéz lesz ezekben a kérdésekben konszenzusra jutni, úgyhogy a fontolva haladás folytatódik.
Fejér József?
Én azt gondolom, hogy azt mindenféleképpen tudomásul kell venni, hogy a globalizáció egy teljesen más helyzetet teremtett. Nem szabad álmodozni, és nem szabad azt gondolni, hogy a 70-es, 80-as évek német-francia szociális rendszere majd egyszer csak Magyarországon is megjelenik. Kettő, nem igaz az, hogy a versenyképesség és a szociális rendszer, vagy a szociális modell úgymond szöges ellentétbe állnának egymással. Az előbb is említettem, hogy a kettő csak egymást kiegészít, vagy egymással harmóniában létezik. A harmadik dolog, nem lehet megengedni azt, hogy csak a gazdasági lobby érdekei döntsenek ezekben a kérdésekben. A munkavállalók noha sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint azt gondolnánk. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy civil szervezetekkel, a közélet más szereplővel összefogva felvilágosítani a gazdaság szereplőit is arról, hogy ez nem engedhető meg ez a fajta merev szembenállás.
Uraim, köszönöm, hogy a rendelkezésünk.
Köszönjük.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Fejér Józsefet, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkárát, valamint Gyulavári Tamást, az ELTE egyetemi docensét hallották. Mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján is. Én kollégáim Bán Szilvia, Burger Lajos és Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva hétfőn 15 órától Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Klubrádió. A szabad frekvencia.
Üdvözlöm Önöket, Jaksit Katalin vagyok. Szerda délelőtt ismét jelentkezik a Női Vonal, amelynek fő témája a szexuális élet kiteljesedése lesz. Mester Dórával beszélgetünk erről. A női intim egészséggel foglalkozó rovatban kivételesen a férfiakra koncentrálunk, a prosztata gondokról lesz szó. A Babaklub szakértője pedig dr. Budai Gyarmati Andrea gyermekorvos lesz. Várom tehát Önöket szerda délelőtt itt a Klub Rádióban.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgetőtársa Havas Henrik.
Jó napot kívánok! Három témára hívom fel a figyelmüket. Ezeket szeretném Önökkel megbeszélni. Első egy kérdés. Mi folyik itt? Gondolom tudják, miről van szó. Mi folyik a Magyar Demokrata Fórumban, a Magyar Parlamentben, a titkosszolgálatoknál, az MSZP-n, az SZDSZ-nél, vagy akár a Fidesznél. Már megint előkerültek titokzatos CD-k, már megint önmagával foglalkozik az országgyűlés, nem is érdemes folytatni. Kollégám egyébként figyelik a parlamenti közvetítést, úgyhogy ami ott történik, arra nyilván kitérünk, tehát hogy feloszlatja magát a parlament, vagy nem. Aztán a kérdés továbbra is az, hogy mi folyik itt. Azt hiszem nem kell különösebben bizonyítani, hogy annál mélyebbre már nem nagyon süllyedhet a magyar bulvár, mint ahol most tart. A múlt héten az egyik szennylap fotót közölt arról a halott újszülöttről, akit megfojtottak. Egyébként a csecsemő holttestét Tatabányán találtak meg. Ami tény az az, hogy két csecsemőgyilkosság is történt az elmúlt hetekben, egy újszületett pedig az egyik kórház, egyébként Miskolci kórház lépcsőházában hagyták. Valamit tenni kellene, de mit, beszéljük meg. Beszéljük meg azt is, hogy mi folyik Szlovákiában, ahol az oktatási miniszter azt javasolta a lakosság 10%-át kitevő magyaroknak, hogy inkább csak otthon beszéljenek anyanyelvükön, mert a magyar nyelv nyilvános helyen zavarja a többséget. Sólyom László ezt szóvá tette Gasparovics szlovák elnöknél, aki a következőket mondta a magyaroknak. Ha valaki felrója önöknek, hogy magyarul beszélnek, az balga cselekedet. Beszéljük meg, miért csak ennyire tellett a szlovák államfőnek. Egyébként még azt elmondom, hogy lesz három beszélgető társa. Először Borokai Gáborral, a Heti Válasz főszerkesztőjével, a Fidesz kormány volt kormányszóvivőjével beszélgetek, nem sokkal 4 óra után. Aztán Molnár Róbertől, a Pozsonyi Újszó főszerkesztőjével, és végül Móruc Lajosnéval, a Gólyahír Egyesület elnökével. Hát akkor ezekkel a témákkal várom önöket.
Közlekedési hírek.
A budapesti belváros továbbra is erősen dugul a főbb csomópontok környékén. A nyugati teret a Moszkva térrel egy araszoló kocsisor köti össze, de a nyugati térről is sokáig tart eljutni az Erzsébet térre is.